Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Március utolsó szombatján, 28-án vagyunk, és ez a Halas Annó időpontja. Végső István történésszel. Szervusz István, köszöntök a stúdióban!
Én is üdvözlök mindenkit!
Elérkezett a március havi műsorunk. A mai adásban kiről, miről lesz szó? Nekem már mondtad a szünetben, de mondd el a kedves hallgatóknak, mivel készültél?
Igen, mindig az a kívánságot, hogy valami évfordulóról beszéljünk. Nem mindig lesz ez így, természetesen, nem minden hónapban, de most valóban egy évfordulóról lesz majd. Szóval 1860-ban született Kiskunhalason Zseni József, aki egy hivatalnok volt, jogász volt, aljegyzője lett Pest vármegyének, de emellett egy nagyon komoly társadalmi, kulturális, közéleti szerepet is vállalt, ami többek között összefüggött az akkor már igen nagy számú, Amerikában nyugatra kitántorgott magyarságnak az esetleges visszahívásával kapcsolatban, illetve, ami számunkra nagyon fontos, ugye itt Kiskunhalason, Halasi Csipkével kapcsolatban is voltak neki elképzelései. Ő volt az egyik ilyen elindítója, ötletgazdája gyakorlatilag, hogy legyen Halasi Csipke. És erről fogunk majd bővebben beszélni, hogy ez hogyan is alakult ki, miért is lett így. Ő egyébként ott a századfordulón, ő tényleg egy nagyon komoly és elismert személy volt, tehát pontosan tudjuk, ez a kurucos, kicsit ellenzéki, a magyar divatot is megújító időszak, ami hát helyenként ugye egy kicsit ugye a gicsbe is átfordult, annak volt egy ilyen nagyon komoly oszlopa gyakorlatilag, úgyhogy őt amikor meghalt, akkor tényleg egy ilyen országos búcsúztatásba volt része, de hát majd erről is beszélünk bővebben.
Hát arra kíváncsi vagyok, hogy jut eszébe valakinek, és most jó értelemben mondom, hogy Halasi Csipke, vagy milyen indítatás, vagy mi alapján jut eszébe ez a név is, hogy erre kíváncsi vagyok, ennek a története akkor megvan.
Igen, természetesen.
Jó van, akkor ezzel fogunk foglalkozni. Kicsit kezdjünk is bele az életrajzába, hogy a történetébe mondtad, hogy egy nagyon komoly emberről van szó, akkor kezdjük vele, Zseni.
Igen, tehát a Zseni család az ugye tudjuk jól, egy nagyon gazdag halasi család volt, egy birtokos család. Ugye itt a belvárosban volt az egyik ilyen ismertebb házuk, ami sajnos már nincsen meg, ugye a zeneiskola helyén állt, 45 után még ilyen úttörőház is volt talán. Tehát, hogy egy ilyen nagyon komoly családról beszélünk, ugye vannak még mindig leszármazottai természetesen itt Halason, de Zseni József elkerül innen, és hát egy komoly hivatali karriert fut be a vármegyénél. Hát valószínűleg nem volt egy nagyon buta ember, és egy nagyon jól tudott alkalmazkodni az akkori viszonyokhoz. És hát számos olyan szervezetbe is részt vállalt, ahogy mondtam, hogy nem igazán nem erről a hivatali karrieréről fogunk beszélgetni, nem ez, ami igazán kiemelkedő a mi szempontunkból, én azt gondolom, hanem az, hogy például részt vett az alapításába és a vezetésébe az Országos Nemzeti Szövetségnek, az Országos Rákóczi Szövetségnek, az Rínyi Ilona Körnek, és számtalan hazafias szervezetben, sportegyesületben, Dalárdának a szervezésében is, mint például a Pusztaszeri Árpád Egyesület, a Magyar Nemzeti Egyesület, a Magyar Iskola Egyesület, a II. Rákóczi Ferenc Társaság, a tisztviselő telepi kaszinó létrehozása, a Magyar-Amerikai Barátságtársaság, a Magyar Külügyi Társaság, a Turáni Társaság, az Amerikai Magyar Szövetség, és még sorolhatnám, rengeteg ilyen szervezetben részt vett a Ceglédi Dalárda, az Óbudai Dalegyletek, a Magyar Önképzőkör, tehát rengeteg olyan szervezet, ami akkor egyébként nagyon meghatározó volt, pontosan tudjuk, hogy akkor ugye a közösségi életet, ezek nagyon meghatározták ezek a szervezetek, tehát ezek nagyon fontosak voltak a korszaknak, a legfontosabb személyiségei tartoztak akkor ide, mind művészeti, mind politikai, mind akár gazdasági és kulturális szempontból, és ezeknek a szervezésébe és vezetésébe ő bizony részt vett. Tehát látjuk, hogy itt azért komoly országos szervezetekről van szó.
Az biztos is nem kevés, ami azért nagyon jól hangzik. Tehát vele folytatjuk hamarosan, maradjanak velünk, a zenék után jövünk vissza.
Halas Annó. Kiskun halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Már is itt vagyunk a folytatásban, Halas Annó történelmi magazinunk Végső Istvánnal, Zseni Józseffel folytatjuk az ő életútjával. No, hát mesélj akkor tovább, tehát azt már tudjuk, hogy mennyi minden pozíciót töltött be, és nem csak itt Kiskunhalason, sőt, hát igazából...
Hát leginkább nem Kiskunhalason. Igen, Budapesten élt, Pesten lakott, tehát ő a régi magyar tánc, hát az persze kicsit nekem azért kérdőjeles, hogy ők hogy tudták a régi magyar táncokat úgy koreográfiában fellelni, de ők mondjuk azt mondták, hogy ez egy régi magyar tánc, ezek a kurucos táncok az öltözködésben, a zenekultúrában voltak érdemei és szervezője volt ő is ezeknek a szerveződéseknek, amik ezt próbálták népszerűsíteni, ugye vármegyei bálakat szervezett, a kuruc romantikának volt egy ilyen elkötelezett híve. Ő maga is írt különböző csárdásokat, tehát hogy így, ugye, tehát tényleg egy ilyen polihisztor volt gyakorlatilag. 1902 őszén hatalmas feladatot vállalt, ezzel már részben azért foglalkoztunk, illetve mondtam, hogy ugye a kitántorgó magyarok után ment kvázi, és hát ilyen zászlót vitt nekik, illetve kérte azt, hogy ugye szerveződjenek meg, így azért mégiscsak könnyebb áttekinteni, meg hogy egy tömbben maradjanak, valamilyen szinten ne szóródjanak szét, és hát ennek köszönhető, hogy például megalakult kint a Clevelandi Batthyány Egyesület, a New Yorki Magyar Önképzőkör, Philadelphiai Magyar Önképzőkör, tehát hogy nagyon sok minden, de Dél-Amerikába is elment, tehát nem csak Észak-Amerikát jártam be, hanem Dél-Amerikába is elment, és ott is igyekezett ezekkel amerikás magyarokkal felvenni a kapcsolatot, és igen nagy sikereket ért el, tehát nem utasították el ezt gyakorlatilag, hogy a magyar kormányzat részéről érkezik valaki, és próbálja őket összefogni, meg az, hogy ne feledjék el, hogy Magyarországra vissza lehet még térni. Úgyhogy számos ilyen ügyet támogatott, ennek köszönhető talán ennek az amerikai útjának, hogy a Városligetben Washingtonnak, az amerikai elnöknek szobrot állítottak, de nem teljesen ennek, hanem ugye a zenekultúra szeretetének köszönhető, hogy Bihari János cigányzenésznek a Margit szigeten emlékművet állítottak, ezek ugye mai napig megtekinthetőek. És hát 1906-ban, bár megmondom őszintén, a szakirodalom ezzel kicsit ilyen vékonyan foglalkozik, de az ő életrajzánál megemlítik, hogy 1906-ban, amikor II. Rákóczi Ferenc hamvait hazahozták, akkor abban is nagy szerepet vállalt állítólag, tehát a szervező bizottságban, szervező munkában is részt vett, úgyhogy hát komoly tevékenységet, látható, ilyen külügyi tevékenységet is folytatott, tehát nem csak mint aljegyző, nem csak mint hivatalnok, nem csak mint ilyen belföldi szervező, hanem kifelé is tekintett.
Hát akkor lehet azt mondani, hogy a tevékenység az tényleg zseni volt, mint a neve is. Azt nem tudom, hogy a neve...
Inkább zseniális.
Inkább zseniális, tehát nem a neve sarkalt erre, hanem ez érdekelt, hogy ennyi mindent tegyen a magyarokért.
Igen, pontosan. Hát nyilván most ezt annyit tudunk a családjáról, hogy nem volt családja. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy persze akkor jobban ráér, de hát ez azért nem így van, természetesen akinek nincsen családja, nem biztos, hogy ekkora nagy tevékenységet felszokott vállalni, tehát ez azért ember kell.
Az biztos. Jó, ezzel folytatjuk, illetve hát avval a témával, hogy hát hogyan is indult útjára Halasi Csipke, vagy hogyan jutott eszébe, kíváncsian várom, és szerintem várják a kedves hallgatók, jövünk vissza mindjárt.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
A folytatásban sok szeretettel köszöntünk mindenkit, Végső István a vendégem a Halas Annó történelmi magazinban, és folytatjuk az utazásunkat Zseni József életében, és elérkeztünk arra a pillanatra, amit hát az elején mondtál, hogy ő neki nagyon jelentős szerepe van a Halasi Csipkével kapcsolatban.
Igen, ezt egy kicsit olyan csodálkozással fogadták még azok is, akik komolyabban foglalkoznak a Halasi Csipke történetével, pedig egyébként még a legrégebbi Halasi Csipkével foglalkozó szakirodalom is megemlíti ezt. Hát valamelyik egy kicsit hosszabban, valamelyik egy kicsit rövidebben. Nem csak Dékáni Árpád, nem csak Markovics Mária, hanem bizony Zseni József is ott örködött az ötletnél. Ugye, amiről annyit kell nagyjából tudni, hogy ugye talán ez is már említése került több alkalommal, hogy egyébként abban az időszakban hatalmas nagy igény volt a csipkére. és csak import csipke jutott Magyarországra, ezért határozzák el, hogy elindítanak csipke műhelyeket, hogy ne szoruljunk rá főként az osztrák csipkére, ne kelljen behozni, hanem Magyarországon is elő lehet ezt állítani. És rengeteg csipke műhely alakult egyébként abban az időben, amikor a halasi is. Csak nem mindegyik maradt talpon, ugye? És igazából nagy ráhatása lehetett Zseni Józsefnek is, meg Dékáni Árpádnak is erre, hogy halasra kerüljön ez. És hát volt egy ilyen indoklása a Zseni Józsefnek ezzel kapcsolatban. Hát egy kicsit ilyen déli bábos, ilyen, hogy is mondjam, ilyen ősmagyarkodós a dolog.
Egyébként, bocsánat, azt lehet tudni, hogy a csipke az milyen találmány? Mármint úgy érte, hogy ugye nem halas, vagy nem halas, nem is magyar.
Na most ez majd pont erre fog utalni. Na jó. Egyébként, amit pont most így kérdezel. Hát nyilván a régebbi időkben is a különböző ruhákat mindig díszítették, tehát akár az ókorban is, és most erre tényleg lesz mindjárt utalás, hogy akkor éppen mondjuk ilyen díszszegénynek, vagy csipkének hívták-e már, azt én nem tudom, de mindig díszítették a ruhát, tehát a nők, de a férfiak is kedvelték azt, hogyha egy kicsit több figyelem hárul ugye az ő ruházatukra. Úgyhogy pont erre fog majd most mindjárt választ adni. Egy úgynevezett Priscos Rétor nevezetű bizánci krónikás az, aki leírja azt, hogy ő állítólag járt Attila a hunoknak, a királynak az udvarában, és hát, hogyha a hunokról beszélünk, akkor ez nincsen itt a Priscos Rétornál leírva, de ezt okoskodta ki Zseni József. Hát a hunoknak a szolgái kik lehettek? Csak a kunok. Egy kicsit ugye rímel, és egy kicsit olyan okoskodás, tehát erre semmilyen bizonyíték nincsen természetesen, sőt, hát tényleg nem tudjuk ezt pontosan, hogy milyen szolgái voltak mondjuk Attilának, meg Attila udvarában mondjuk a feleségének, de ezt így írja le Priscos Rétor. Másnap elmentem Attila udvarába, és ajándékokat vittem feleségének, akit Rékának hívtak. Az asszonyt puha szőnyegen fekve találtam. Szolgák vették körül, s vele szemben a földön is szolgáló lányok ültek, akik színes fonalakkal lepleket hímeztek, amelyeket barbár ruháik díszítésére készítettek. Na most ez ugye jól mutatja, ez ugye az ókor, ez a névvándorlás kora, tehát már ekkor díszítik a ruhákat, tehát ez talán válasz, de itt ugye szó nincsen csipkéről, és szó nincsen kunokról. De Zseni meg azt mondja, hogy hát biztosan a kunok, mint szolgák, már foglalkoztak csipke varrással.
De csak gondolom a név az volt, hogy valamit ki kellett rá találni. Mert hát azért, ha belegondolunk, lehet ilyen történelmi filmeket, meg kosztümös filmeket látni, ugye abban is van valamilyen fodros díszítés, tehát ez valami hasonló.
Igen, hát mondjuk a legtöbb történelmi filmnek nincsen semmilyen történelmi alapja, természetesen.
Nagyon
már úgy értve, hogy igen, hogy inkább a fantázia áll hozzá közel. Még a legkomolyabbnak mondott történelmi filmek is tele vannak borzalmas fantáziavilággal. Valóban, de ő is elengedte a fantáziáját. Tehát mivel azt látta, hogy hímeztek, meg itt díszítettek, meg színes fonalak, azt gondolta, hogy hát ez biztos valamiféle csipke lehetett. És egyébként ugye el kell mondani, hogy a halasi csipke első példányai valóban színesek is voltak. Tehát színes cérnával vartak. Legalábbis egy részét. Úgyhogy, tehát ő ezzel indokolja, hogy ezért kell halasra ilyen csipke műhely, és hát ez találkozik Dékáni Árpád elképzeléseivel, meg hát ott van ugye Markovics Mária is, és hát mondhatni, hogy igazából ezt ők hárman találják ki, és három ember az, aki ezért küzd, de hát Zseni nincsen itt halason, tehát talán a neve ezért egy kicsit megkopik, vagy nem tudják teljesen értelmezni. Pedig ő, ami látható volt, hát elég sokat utazik külföldre, ő népszerűsíti. Tehát ő viszi külföldre is, viszi Budapestre is, viszi a különböző bálakba, mindenhová viszi magával a csipkét, és hát ő nagyon, tehát ilyen szempontból egy nagyon komoly lokálpatrióta, meg a halasi csipkének gyakorlatilag az első komoly nagykövete ő. annak ellenére, hogy keveset foglalkozunk vele. Tehát egy nagyon komolyan gondolta ezt az egész dolgot, bármennyire tényleg egy kicsit azért inkább ilyen déli bábos, de hát mivel ő maga is az egyik alapító tagja volt a Magyar Iparművészeti Társaságnak, ez természetes is volt, azt gondolom neki, hogy hát a szülőhelyének a termékét azt igyekszik bemutatni más helyeken is. Úgyhogy ezt fontos szerintem, hogy tudjuk itt Halason, hogy nem csak Dékáni, nem csak Markovics, hanem bizony Zseni is részt vett a halasi csipke népszerűsítésében a kezdeti időkben.
Jövünk vissza hamarosan, és hát igazából persze lezárjuk valamilyen szinten az életútját, ezzel folytatjuk.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Utolsó néhány perchez érkeztünk a mai Halasannó magazinunknak. Zseni József a témánk, illetve hát ugye az ő életútja, és hát ugye az előző adásokban István elmondtad, hogy hát a halasi csipkének mennyi sok köze van hozzá, mint ami igazából én tényleg nem hallottam még az ő nevét a csipkével kapcsolatban. Csak ugye Markovics, illetve Dékáni neve merült fel, de igazából ő volt a csipke nagykövet, vagy hogy is mondtad?
Igen. Hát én azt gondolom, a külföldre először ő viszi, és úgy, hogy annak van is vízhangja, tehát ő tényleg próbálkozik a népszerűsítésével, és hát azért láttuk, hogy ennek azért volt eredménye.
No hát akkor ugye, ahogy mondtam, vagy hát mondtuk, az életútról van szó, azért egy méltó lezárása kell sajnos ennek, és mondtad, hogy hát olyan híres és ismert ember volt, hogy alapvetően ilyen országos szintű híre volt annak, amikor hát meghalt.
Igen, 1931 késő nyarán a József körúton lakott Budapesten, tehát a Nagy körúton, és ott esett össze a házától nem messze, a Rókus kórházba vitték be, de már nem tudtak rajta segíteni, és a kerepesi temetőben búcsúztatták. Ott a kispesti tárogatósok Rákóczi kesergőjét játszották, cigány zenészek a kedvenc nótáit húzták el, és végül egy díszvonattal hozzák le ide Kiskunhalas, és itt van eltemetve ugye az új református temetőben található egyébként a sírja. Szabó Zsigmond lelkész volt a búcsúztató itt a temetéssel kapcsolatban. És hát a Pesti Napló is megírta, ebből egy néhány részletet azért azt gondolom érdemes felolvasni. Tehát a Pesti Napló így ír a búcsúztatásáról. Józsi bácsi, a fekete sújtásos ruhájú öreg magyar, közel fél száz hazafias egyesület elnöke, alapítója vagy dísztagja, a leglelkesebb hazafi és legbuzgóbb magyar meghalt. Zseni József, Magyarország, az utódállamokhoz csatolt vidékek, Franciaország és Amerika magyarénak Józsi bácsia most 71 éves korában agyvérzés kapott, összeesett az utcán, tisztes, fekete sújtásos magyar ruhája, szürke lett a portól, merevedő testét beemelték a mentőautóba és beszállították a Rókus kórházba, ahol meghalt. Sok szép, méltató beszéddel és 12 tárogató hangja mellett szerdán délután búcsúztatták a kerepesi temető halottas háza mellett a szabad ég alatt, ahol ravatalát felállították. Az operaház kórusa régi kálvinista zsoltárokat énekelt, dr. Viktor János teológiai tanár pedig szép búcsú beszédben festette meg ennek az érdekes magyarnak a képét, azért a Zseni Józsefét, aki református létére a pápához fordult, hogy második Rákóczi Ferencet szentté nyilvánítsák, aki minden Kossuth szobor leleplezésének fő szónoka volt, akinek foglalkozása, szórakozása és szenvedélye, hitvallása és világnézete a magyar hazafiasság volt. Hát azt gondolom, hogy egy gyönyörű búcsúztató nekrológ, és ez jól mutatja azt, hogy hát nem kis emberről beszélünk.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ezt a érdekes életutat felvázoltad, és tényleg azért mindig tanulunk valamit, például ugye most az, hogy még egy ember ott volt a halasi csipke hát megalkotásakor, vagy elindulásakor, és hát, hogy egy ilyen nagyon nagyszerű életutat megismerhettünk, jövő hónapban ugyanígy találkozunk, és várjuk a kedves hallgatókat, köszönöm neked Végső Istvánnak, és a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak, és hát várlak egy hónap múlva.
Köszönöm én is a lehetőséget.